Ez itt az Ásatalk Podcast. Magyarország első régészettel foglalkozó podcastje. Az Eper Rádió mikrofonjánál Pillik Bertalan és Sós Bence. Bírjuk szóra a régészetet!
A podcast az eddigi 3 éves működése során rengeteg embert szólított meg, és egyre többen hallgattok minket. Szeretnénk, hogy minél több emberhez eljussunk, és ebben segít nekünk a Vodafone Podcast Pioneers programja. Ez az anyagi és szakmai segítséget nyújtó program nem csak minket, hanem más magyar podcastokat is támogat. A program segítségével mi és az internetes elérésünk is fejlődni fog. Köszi Vodafone!
Köszöntünk mindenkit az Ásatalk Podcast új részében, ami az 3. évadnak már a 4. része lesz, és itt ül velem szembe Szilágyi Márton, az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének tudományos munkatársa. Szia Marci!
Szia Marci! Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást!
Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és összejöhetett ez az adás ezen a nagyon-nagyon meleg nyári napon. És nem tudom, hogy mennyire hallgattad az eddigi adásokat, de most itt szokott lenni egy kérdés, amire várunk egy választ, ami remélhetőleg egy ilyen lazább irányba tereli a beszélgetést rögtön az elején, és akkor nem is húznám az időt. Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy emlékszel-e még, hogy a doktori kutatásodban hány kerámia töredék adatait vetted föl? Nem kell pontos számot.
Igen. Köszönöm szépen a kérdést. Föl voltam arra készülve, hogy esetleg ilyen régi sérelmeknek, a ásatási ügyeknek a megtorlása az most elkövetkezik. De az a helyzet, hogy ezt több előadásban is elmondtam, úgyhogy kicsit több, mint 13 ezer, azt hiszem 13.400-500, valahogy így.
Jó, Berci, te szeretnél tippelni? Vagy most derüljék ki, hogy nem olvastad a disszertációját?
Hát most kiderül.
Vagy kiderül, hogy én sem olvastam.
13.050-et mondok.
Jó. Visszatérünk erre. Jó. Azt most így nem lőttem le, hogy a disszertációd a magyarországi részkorról szólt, de akkor most ez elhangzott, és ez lenne az adásnak a témája is. Szeretnénk arra kérni, hogy itt az elkövetkezendő szűk egy órában egy kicsit beszéljünk erről a korszakról, és rögtön igazából az a kérdés, hogy mi az, hogy részkor?
Nagyon jó a kérdés, ez is nagyon jó kérdés. Hát attól függ, hogy kitől kérdezed, hogyha tőlem kérdezed, akkor a részkor az emberi civilizációnak a csúcspontja, a legszebb időszaka az emberiség történetének. De hogyha mondjuk egy bronzkoros kollégát, vagy egy nyugat-európai régész kollégát kérdezel, akkor ő egyből vissza fog kérdezni, hogy hát van egyáltalán részkor. Ő is vissza fog kérdezni, hogy hát igen, akkor mi az a részkor. Aha. Úgyhogy ennél ez egy kicsit bonyolultabb kérdés.
Milyen szerencse, hogy téged kérdezünk.
Hát egyébként igen, úgyhogy most csak szép dolgokról és jó dolgokról lesz szó ebben az adásban. Hát ugye a régészek imádják a mindenféle korszakokra való szétbontását, főleg az őskornak, de hát a többi koroknak is, és ebből a 3. lesz a magyarországi őskor történetében a részkor, hogyha mondjuk a kőkorokat szétszedjük, ugye régibb és újabb kőkorra, a neolitikum utáni és a bronzkor előtti körülbelül 1500 évről beszélünk, ami mondjuk abszolút dátumokban körülbelül 4500 és 3000 per 2800 között.
Mert Krisztus előtt.
Krisztus, igen, elnézést kérek, hogy ezt
semmi, nem tettem hozzá. Semmi, csak egyben. Hát a szakzsargon az, vagy nem is tudom.
Igen. És ugye ezeket a különböző hármas felosztásokat is imádja a régészet, úgyhogy a részkort is kora, középső és késő részkorra osztjuk föl. Mindegyik kapott körülbelül 500 évet, ebből a 1500 éves tortából.
Milyen szabályos.
Abszolút nagyon szabályos. Hál' Istennek nem ilyen egyszerű a dolog, úgyhogy fogunk tudni még miről beszélgetni itt a maradék 58 percben.
Jó. Igazából akkor menjünk bele ebbe, hogy honnan ered ez az 1500 éves nem is tudom, korszak, meg hogy mi ez a hármas felosztás. Vagy igazából kezdjük onnan, hogy mikor eszméltek rá itt a magyarországi kutatók, hogy úristen, van részkor. És,
nagyon-nagyon korán ráeszméltek, ez Pulszky Ferenc volt, aki erre először ezt ő leírta, hogy van magyarországi részkor, és igazából már akkor abban a munkájában is megemlítette, hogy bizony vannak olyan vidékek, főleg Nyugat-Európában, ahol ezt a részkort ezt nem ismerik, és nem tartják külön korszaknak. Hát erre majd később visszatérhetünk, hogy ez miért és hogyan alakult így. De talán az is egy érdekes kérdés, vagy érdekes, nem is tudom, kutatástörténeti, meg régészettörténeti probléma, hogy miért ott van időben most ez a részkor, ahol van, mert hogy nem mindig itt volt, és ez egy a régészet fejlődésének igazából, a régészetnek, mint tudománynak a fejlődésének egy nagyon izgalmas ilyen szelete, hogy a részkor, vagy ez az önálló részkor, ez miért került időben és térben oda, ahova. És hogyha mondjuk először az időbeliségre koncentrálunk, akkor, amikor mondjuk a régészet tudomány kialakult, 19. század második fele, 20. század eleje, akkor hát az abszolút datálással, tehát az abszolút számokhoz, abszolút évszámokhoz való hozzá kötéssel, hát nyilván gondjaik voltak a régészeknek, mert míg mondjuk ez egy római korban nem különösebben, vagy egy középkorban nem különösebben gond, hogy abszolút dátumokhoz kössünk valamit, de az egész őskorban az.
Igen, mert nem írják oda, hogy az úr 1015. esztendejében.
Így van, meg az úr mínusz 1115. esztendejében. Úgyhogy hát amit a régészek tudtak alkalmazni ennek a megoldására, az az úgynevezett keresztdatálás volt. És ez a keresztdatálás, ez azt jelenti, hogy dolgokat, amikhez tudunk abszolút dátumokat kötni, azokhoz keresünk formai párhuzamokat. Nyilván ugye adja magát, hogy hol vannak abszolút dátumaink, azokban a civilizációkban, azokban a közel-keleti, mezopotámiai, egyiptomi civilizációkban, ahol van írás, ahol mondjuk be tudjuk azonosítani, hogy XY fáraónak a sírjában ez meg ez volt, XY fáraó ettől meg eddig uralkodott, akkor ezeknek az ő sírjában lévő tárgyaknak a formai párhuzamait azt elkezdhetjük máshol keresni, esetenként olyan helyeken, ahol nincs írás. És akkor így szépen ezekből a közel-keleti és egyiptomi lelet együttesekből lépcsőzetesen el lehetett kezdeni elindulni nyugat felé, meg észak felé, tehát ugye Európa, Balkán, a Kárpát-medence, stb. Felé.
Tehát, bocsánat, csak egy értelmező kérdés, hogy akkor jól értem, hogy ez nagyjából úgy működik, hogy mit tudom én, második Ramszesz sírjában van egy szkarabeusz, amihez nagyon hasonló szkarabeusz találnak a mai Görögország területén, és akkor azt tudják, vagy sejtik, hogy akkor ez nagyjából második Ramszesz uralkodásának vége felé készülhetett, és akkor, hogyha amellett a görögországi szkarabeusz mellett találunk egy bronzkardot, amihez nagyon hasonló bronzkard van mondjuk a Kárpát-medencében, akkor azt így be lehet lőni, hogy akkor az nagyjából második Ramszesz idejében.
Igen, ez pontosan így történt, és pontosan, tehát ez a logikája az egésznek, az egész keresztdatálásnak. És az a helyzet, hogy a balkáni ős történetnek az egyik ilyen kulcspontja az a trójai tel volt. Ez ugye Nyugat-Anatóliában van, és akkor a trójai telről nyilván tök jó sztorik vannak, ahogy Schliemann kicsempészte ugye a aranykincseket a feleségére aggatva, ezt ugye minden ilyen őstörténet kurzus elején meg lehet hallgatni, de hogy ez a trójai tell az, aminek ugye egyrészt a mindenféle irodalmi hagyományokban is hát elég jelentős nyoma van, és hogy itt voltak olyan tárgyak, együttesek, leletek, amik mutattak kapcsolatot mindkét irányba. És akkor ebben a trójai, vagy ezen a trójai lelőhelyen, ennek a második rétegében voltak olyan balták, amik nagyon-nagyon hasonlítanak a mi részkori részbaltáinkra. És akkor ugye fölcsillan a kis lámpa az emberek feje fölött, hogy na, akkor itt lehet egy egyenlőségjelet húzni. És ennek nyomán a magyarországi részkort azt mondjuk, hát mindenféle kisebb-nagyobb hibahatáron belül, de mondjuk a 2500-tól 2000-ig, vagy 2300-tól 1800-ig datálták. Nem csak ezek a részbalták formai párhuzamai alapján, hanem például a késő részkori emberalakú urnáknak szintén a formai párhuzamai alapján be lehetett lőni a részkort erre a 2500-tól, tényleg nagyjából 2500-tól 2000-ig tartó időszakra. Na most a régészet, az tele van mindenféle forradalmakkal, amiket nagyon szeretünk hangoztatni, hogy majd itt a későbbiekben még egy, az biztos, hogy elő fog kerülni, de például a neolit forradalomról is lehetett már itt hallani.
És ez pedig a... Ennyi fáklyás ember vonult fel a régészet vasvilággal.
És ez pedig a radiokarbon forradalom, amikor ugye egy teljesen független módszerrel lehet abszolút dátumokat adni bizonyos leleteknek és bizonyos leletegyütteseknek. Na hát itt aztán fölborult ez az egész nagyon szépen felállított keresztdatáláson alapuló tipokronológiai rendszer.
És visszacsúszott.
És a részkor visszacsúszott 1500-2000 évet. És ennek a mindenféle elméletekben, mindenféle narratívákban, mindenféle interpretációkban, hát ugye óriási nagy nyoma volt. És nyilván, hát ez nem egyrészt gyorsan zajlott, mert ugye az 50-es, 60-as években jöttek az első ilyen C14 vagy radiokarbon adatok, amik hát tényleg fölborították az egész európai őskornak az abszolút kronológiáját, és ebből kifolyólag ugye a relatív kronológiáját, illetve a viszonyt a Mezopotámiához, Egyiptomhoz, tehát ez a közel-keleti világhoz. És hát a mi részkorunk is visszacsúszott 1500-2000 évet, aztán jött a következő, ez már nem volt egy olyan óriási nagy, de mégiscsak fontos váltás volt, ez a kalibrált radiokarbon adatoknak a megjelenése, ami még egy kicsit visszanyomta az egészet, és akkor így jutottunk el oda, hogy 2500 helyett 4500-ban kezdődik a mi részkorunk, és 2000 helyett pedig 3000-ben van vége, tehát az egész nem csak így egyben visszacsúszott, hanem szét is húzódott 500 évről 1500 évre.
A részkort megelőző neolitikumról már többször beszéltünk itt az adásban, úgyhogy reméljük, hogy a hallgatóinknak van valami elképzelése, hogy akkor mi zajlik le a Kárpát-medencében, de mi a változás mondjuk a neolitikumhoz és a késő neolitikumhoz képest itt a Kárpát-medencében, ami tényleg újításként jelenik meg a részkorban?
Hát ugye erre van egy nagyon egyszerű válasz, amire remélhetőleg a hallgatók is egyből a homlokukra csapnak, hogy hát a réz,
wow.
Ugye, egy óriási meglepetés. Tehát megjelennek a résztárgyak. Ez ebben a formában így nem igaz, mert hogy nem minden ilyen egyszerű. A réz, mint anyag, az ismert volt a neolitikumban is, sőt, már a kora neolitikumban is vannak nagyon-nagyon szórványosan, de mindenféle kis réz, gyöngyöcskék, meg ez az amaz. De főleg a késő neolitikumban, hát van rész, tehát vannak kis résztűk, kis árak, kis ez az amaz. A különbség az annyi, hogy ezek mind hideg megmunkálással készültek.
És ez akkor mit jelent?
Kalapálást. Tehát, hogy
nem melegítik föl a...
Tehát nem öntik. Igen. Tehát, hogy megvan a kis rész nyersanyagod, és akkor azt tudod kalapálni ilyen meg amolyan formájúra. És akkor a részkor eleje az, amikor megjelennek az öntött résztárgyak, és akkor itt mondhatnánk, hogy hú de jó, akkor itt megjelenik maga a fémművesség, de ez ebben a formában megint csak nem lesz igaz, mert a mindenféle legújabb kutatások szerint ezek nem itt készülnek, ezek a résztárgyak. De visszatérve az eredeti kérdésre, ez egy óriási nagy újítás, ami a részkorban jelenik meg, a közvetlenül a neolitikum után, a tényleg nagy mennyiségű öntött résztárgy. És hát ami nagyon-nagyon fontos, és egy kicsit néha háttérbe szokott szorulni, az egy olyan anyagnak a megjelenése, ami hát azóta is az emberi történelemnek az egyik nem is tudom, szimbolikusabb anyaga, ez pedig az arany, hiába kisebb mennyiségben, és hiába ritkábban, de az arany is ekkor jelenik meg, és hát ugye mondanunk se kell, hogy nyilván az arany, és az aranyhoz fűzött, vagy fűződő emberi viszony az azóta végigkíséri a mi európai történelmünket, és nem feltétlenül mindig a legszebb és legvirágosabb történetekhez vezetett.
De ez már akkoriban is vannak ilyen sötét oldalai az aranynak?
Nem.
Mondd ki most, hogy nem tudod.
Nem találtak még senkit, aki be lett volna borítva valami szakadék aljába, a zsebébe két aranyrúddal, és fejbe lett volna vágva egy részbaltával, tehát nem egyelőre még azt hiszem, hogy arról nem beszélhetünk, hogy ezért küzdelem folyt volna.
De volt értéke. Dologért.
Hát értéke az mindenképpen volt, és ez onnan is látszik, hogy ebben az időszakban a Balkánon megjelenik egy olyan társaság, aminek elképesztő aranyos részgazdagsága van, ez a Várnai temetőben, illetve ezen a Fekete-tengeri partvidéken,
a mai Bulgária
vidékén jelenik meg, és ott van a Várnai temető, amiben elképesztő gazdag sírok vannak, tehát hogyha mondjuk bármelyikünknek lenne annyi aranya, akkor nem biztos, hogy most ebben a stúdióban ücsörögne, hanem esetleg a Várnai tengerparton valami koktélt szivogatna egy napernyő alatt. Tehát, hogy iszonyatos mennyiségű fém, és tényleg robbanásszerűen jelenik ez meg. Nyilván itt a robbanásszerűt ezt nem 3 hét alatt kell érteni, de hogy 1-200 év alatt jutnak el oda a Balkánon, hogy megvannak a bányák, és megvan az a társaság, akinek a tudása megvan ahhoz, hogy a bányákat üzemeltesse, az onnan szerzett nyersanyaggal tudjon mit kezdeni, tehát önteni tudja, plusz hát terjeszti. Tehát, hogy nagyon-nagyon messzire jutnak ezek a réz- és aranytárgyak. Így például a Kárpát-medencének a leginkább a keleti felére, de a nyugati felére is, illetve ezen túl is eljutnak. És az megint egy érdekes kérdés, hogy ez milyen társadalmi változásokat, kicsit visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy az aranynak van-e sötét oldala, hogy ez milyen társadalmi változásokat indít el. Az a nagyon érdekes az egészben, hogy hiába jelenik meg ez a társaság Várnán, aki iszonyat gazdag, és én nem tudom, azt hiszem, hogy az egész temetőben 4 kiló arany van, tehát hogy az nem kevés, plusz a rész, plusz a mindenféle egyéb egzotikus dolgok, tehát spondilusztól elkezdve nagyon-nagyon látványos és nagyon-nagyon gazdag együttesek vannak, hogy akkor az ember arra gondolna, hogy igen, akkor itt most ki fog alakulni egy olyan elit réteg, egy olyan gazdag réteg, aki mondjuk, nem tudom én, a hierarchia tetején van.
Hát uralkodik.
Aki uralkodik, így van, és ez nem történik meg. Ez egy időleges dolog, ez a Várna, időleges dolog itt a Kárpát-medencében is ez a réz és arany gazdagság, mert ez nem fejlődik tovább egy olyan irányba, hogy akkor itt kialakuljanak tényleges egy ilyen uralkodó réteg, amit itt mondtál az előbb. Ez egy tök izgalmas dolog szerintem.
Arról már volt szó korábban, hogy a nyugat-európai országokban ez a részkor fogalom ez nem ismert, hogy ezek az öntött réz eszközök meddig jutnak el maximum? Csak hozzánk a Kárpát-medencében? Mi vagyunk a határ?
Van egy nagyon-nagyon jó térkép erről, ami a Európát mutatja, mondjuk az 5. évezred második fele, 4. évezred első fele, és zöld és piros, illetve sárga pöttyök vannak rajta. A zöld pöttyök, azok Nyugat-Európában jelennek meg, főleg az Alpok vidéken, Franciaország, Németország nyugati része, stb. A többi pöttyök azok pedig itt a Balkánon, illetve nálunk a Kárpát-medencében, illetve ennek a hát most ebből a szempontból perifériáján. A zöld az a jáde, tehát ez a zöld színű kő. A sárga az ugye nyilván az aranyos, akkor a piros pöttyök azok pedig a részt, rezet jelentik. És akkor nagyon-nagyon jól látszik, hogy ennek az egésznek a centruma, tehát a réz megjelenésének és elterjedésének a centruma az a Balkán és a Kárpát-medence. Vannak szórványosan mondjuk a Cseh-medence, Morva-medence, Ausztriának a keleti részein. Azt hiszem, hogy a legnyugatabbi, ahova eljut, az a Svájc és Ausztria közös határa környékén van. De hogy érdekes módon ez a két világ, ez egymás mellett van, és akkor van itt most ebből a szempontból Kelet-Európában, meg Közép-Európában a réz és az arany, és akkor a nyugati részeken pedig a jáda. És hát nyilván ez a kérdés, ez nagyon sok mindenkit foglalkoztatott, hogy ugye a te első kérdésedre vissza nyúlva, hogy mi az a rézkor, van-e egyáltalán rézkor, és tényleg például a német kronológiában ők bármennyire is meglepő, de elrugaszkodtak, és megmásították ezt a hármas felosztást, ami általában ugye ezeket a korszakolásokat jellemzi, és náluk például a neolitikumot öt részre osztják fel, és akkor van koraneolitikum, középső neolitikum, fiatal neolitikum, késő neolitikum, és
jádekor.
Vég neolitikum.
Semmit, csak mondtam, hogy a jádekor milyen jó hangulat.
Ja, és a jádekor, hát igen. Na, tehát, hogy ezzel hidalták azt a dolgot, hogy ott nincsen részkor. Mm-hmm. Na most, ezt egy picit máshogy is meg lehet talán közelíteni, és nem azzal kezdeni, hogy mi a részkor, és hogy van-e egyáltalán részkor, hanem talán egy izgalmasabb, vagy egy másfajta megközelítés az, hogy egyáltalán egy korszakot mit tesz korszakká. Tehát ugye itt az elején mondtam, hogy ugye szeretjük a mindenféle hármas beosztásokat, és akkor ugye volt ez a dán régész, a Thomsen, aki ugye anyagok alapján, a 1800-es évek elején anyagok alapján, nyersanyagok alapján rendszerezte a tárgyakat a múzeumban, és akkor ő osztotta föl ugye kőkor, bronzkor, vaskor felosztásra az őskort. Hogy mi az, ami mondjuk jelenthet egy korszakhatárt? Mi az, amitől beszélhetünk arról, hogy igen, akkor ez egy külön korszak? Ez szerintem egy nagyon izgalmas kérdés. Azért is, mert ha vannak ilyen korszakbeosztásaink, akkor azt is gondoljuk, hogy a korszakok között van valami fajta elvágó határ, valami fajta olyan váltás, ami miatt tényleg itt azt mondjuk, hogy na jó, akkor itt tényleg valami teljesen új következik. Viszont ahogy egyre jobban fókuszálunk ezekre, mondjuk pont ezekre a váltáspontokra, mondjuk pont a neolitikum részkor közötti váltásra, akkor látjuk, hogy ez elmosódik. Aha. Tehát, hogy nagyon sok, nagyon komplex dolgok vannak, amiket most már mindenféle természettudományos módszerek segítségével, régészetelméleti újításokkal, stb. Látunk, nagyon sok az adatunk, és akkor nehéz azt mondani, hogy na igen, akkor 4500 január 1-től tényleg részkor van, és akkor 2800 január 1-től pedig akkor beköszöntött a bronzkor. Igazából az európai őskorban, legalábbis ebben a Balkántól Nyugat-Európáig tartó vidéken, Közép-Európában, hát egy olyan igazán nagyon gyors váltás van, ami tényleg egy ilyen durva cezúrát jelent, és ez a neolitikumnak a megérkezése, mert az egy tényleg, ugye szokták azt mondani, hogy sőt az előző adásban is elhangzott a neolitic package, tehát hogy jön a neolit csomag, és akkor tényleg óriás nagy, új emberek jönnek, új létfenntartás is, új gazdaság, új szimbolika, új ideológia, új minden. Aha. Aztán utána ilyen nem nagyon van az őskornak ebben a szakaszában, tehát mondjuk a bronzkor végéig bezárólag, a többiről én most nem nagyon szeretnék beszélni. De hogy nehéz kijelölni mondjuk a bronzkornak a határát. Mm. Ott még van egy olyan esemény, ami talán gyors, és talán ennyire felforgatja az adott helyzetet, és ez a hát ugye ennek a sztyeppi beáramlásnak, ennek a indo-európaizálódásnak, nem tudom, hogy lehet ezt igazán szépen és PC módon mondani, tudományos PC módon, tehát amikor elkezdődik az európai bronzkor, és megjelennek ezek a keleti elemek, és megjelenik a genetika, és megjelenik valószínűleg az indo-európai nyelv is. Ez egy elég gyors folyamat, és tényleg fölforgatja ott Közép-Európától északra, meg Nyugat-Európában a dolgokat. Na, mondjuk ez lehet még egy ilyen, de én azt gondolom, hogy a részkor esetében nem nagyon tudunk beszélni egy ilyen elvágó. Nagyon sok változás van.
És mik lennének ezek?
Mindjárt ki fogok térni erre is. De előtte még, ugye...
Nagyon szeretnék, mert a temetőkről beszél.
Én meg nagyon nem szeretnék. Tehát nagyon sokan föltették ezt a kérdést, hogy mi a részkor, meg hogy van-e részkor egyáltalán, és most az az európai helyzet, hogy nálunk itt a Kárpát-medencében van, tehát van egy ilyen részkori barrier nevű dolog, ami mondjuk Közép-Európának a közepén húzódik, mondjuk az Alpok vonala, és akkor ettől délkeletre van részkorunk, illetve Ibériában van részkor, és akkor a britek is föltették a kérdést, mert hát miért ne tegyék föl, hogy van-e brit részkor. Aha. Ők csákolitikumnak hívják, de végül is ez mindegy. És nem is ez a lényeg, hogy náluk van-e részkor, vagy nincsen, erről ők vitatkoznak, hanem az, hogy ők megpróbáltak felállítani egy olyan kritériumrendszert, hogy mit jelent az, mitől lesz a részkor, mik a részkornak a kritériumai, aha, mivel lehet definiálni a részkort. És akkor ennek a kritériumrendszernek van mindenféle megközelítése, illetve vannak mindenféle szintjei, tehát például szociális szinten mi az, ami jellemzi a részkort, gazdasági szinten mi az, ami jellemzi a részkort, ideológiai szinten, stb. És akkor például az egyik ilyen az, hogy a társadalmi komplexitás növekszik. Aha. Mert hogy ez megtörténik a Balkánon is, megtörténik Ibériában is, megtörténik a brit szigeteken is, na akkor legyen mondjuk ez egy kritérium. Akkor a következő az mondjuk a háborúnak, vagy inkább az erőszaknak az elterjedése. Akkor az elitnek a megjelenése. Tehát mondjuk ezek ilyen társadalmi dolgok. Akkor gazdasági dolog, például a lónak a háziasítása. A keréknek a megjelenése. Aha. Nem sok dolog van, ami nélkül mi most itt nem ülhetnénk, azt gondolom, de ami a részkornak köszönhető, az a fémművesség, tehát azt gondolom, hogy itt most nem nagyon ücsöröghetnénk, ha nem lenne fémművesség, illetve a kerék nem lenne. Ló nélkül szerintem valahogy eljutottunk volna ide, ezt valószínűleg sokan vitatnák, de
az amerikai őslakosok eljutottak valameddig ló nélkül, szóval...
Hát igen, csak hát ugye nekünk a ló az egy ilyen, és a lovaglás, és a lovas nomadizáció az egy ilyen identitásbeli kérdés, de azt gondolom, hogy valahogy megoldottuk volna, hogy ló nélkül eljussunk ide. Na, visszatérve arra, hogy ezek az újítások, ezek a gazdasági újítások szintén a részkorhoz kötődnek, és akkor még egyéb dolgok is, hogy például a temetkezési monumentumoknak, vagy épített emlékeknek a megjelenése. És akkor, hogyha az ember, még ezen a listán vannak, itt van a kis papíromon, de most nem fogom megnézni, ennek is örülök, hogy ez sikerült így fejből előbányászni. Tehát, hogy vannak dolgok, amiket végig tudunk nézni, hogy itt a Kárpát-medencébe bekövetkeztek-e, és akkor amiket felsoroltam, azok vagy igen, vagy részben következtek be. Viszont az egy nagyon fontos dolog, hogy nem egyszerre következtek be. Aha. Tehát mondjuk a fémművességnek a megjelenése, az önmagában egy nagyon izgalmas kérdés, mert hogy a fémtárgyak és a tudás nem egyszerre jelenik meg. A ló az megint egy másik kérdés, a kerék az később jelenik meg, mint amikor a középső részkorunk, tehát ez a késő részkorban jelenik meg. Akkor az oké, hogy a temetők, ha már ezek szóba kerültek itt az előbb, finom utalásként, hogy mozduljunk lassan arra felé. A temetők azok a Kárpát-medence keleti felében megjelennek először, mint településektől elkülönülő jelenségek. De például az csak a késő részkorban van, a késő részkori kurgánoknak az építése, amikor ezek valóban ilyen monumentális építményként, és mondjuk személyhez kötődő, vagy nagyon kis csoporthoz kötődő épített emlékekként jelennek meg. Tehát szerintem ennek az az egész kérdésfeltevésnek a tanulsága, hogy azt lássuk, hogy ezek a dolgok, ezek nem feltétlenül egyszerre, és nem feltétlenül egy súllyal következnek be. Ugye itt az előbb volt szó az elitről, most hogyha ránézünk egy temetőre az Alföldön, akkor ott látjuk, hogy vannak gazdagabb és kevésbé gazdag sírok, vannak olyan sírok, amiben van arany, meg egyéb távolsági nyersanyagokból készült, részből, kőből készült dolgok, abba tizedény van, meg nem tudom én, óriási nagy állatcsont melléklet, ami étel melléklet, míg a másikba szerencsétlen mellé két csofat edénybe van szórva, és akkor ennyi. Tehát mondhatnánk, hogy igen, akkor itt kialakul valami fajta hierarchia, de azt látjuk egyéb bizonyítékokból, hogy ez nem az a öröklődő hierarchia, ami mondjuk aztán a bronzkorba tovább megy. Tehát röviden ennyit tudok arra mondani, hogy mi az a részkor.
Köszönjük szépen. Szóba került ez a társadalmi komplexitás, az alatt mit értesz? Hogy lesz bonyolultabb a társadalom, vagy mit kell ez alatt érteni?
Hát a különböző társadalmi rétegződéseket. Uh-huh. Tehát, hogy van ennek horizontális és van ennek vertikális lehetősége is. Nyilván ugye tehát van a vertikális, amikor egymás fölé és alárendelt társadalmi csoportok jelennek meg. Nyilván későbbi példa, hogy van akkor az uralkodó osztály, akkor van a nemesi, meg a köznép, meg a szolga, meg a rabszolga, tehát hogy ez a fajta függőleges beosztás, vagy... És akkor van a horizontális, ami meg nem egymás fölé és alárendelt csoportokból áll, hanem mondjuk foglalkozási csoportokból, és akkor azt mondjuk, hogy vannak a hentesek, meg vannak a, nem tudom, a kosárfonók, meg vannak a sajtkészítők, és akkor ilyenfajta csoportok alakulnak ki. Tehát ez egyfajta társadalmi komplexitás, és ez talán valóban elindul, de ahogy mondtam még itt az egyik korábbi kérdésre válaszolva, hogy ez nem megy végbe, tehát hogy ez nem egy ilyen egyenes vonalú, egyenletes mozgás, hogy na, akkor ez elindul, és na, akkor a vége az tényleg az lesz, hogy megjelennek a fejedelmek, meg a törzsfők, meg a uralkodó család, meg a szerencsétlen rabszolgák, akik aztán söprögetnek, hanem ez itt valamiért megáll, és teljesen más út, egy váltás után teljesen más felé indulnak a dolgok.
Itt akkor ne haragudj, de most tényleg rá fogunk térni a temetőkre. Itt elhangzott az hogy megjelennek a temetők, ez azt jelenti, hogy korábban nem voltak temetők?
Igen, ez azt jelenti, hogy itt a Kárpát-medencében a településeken, illetve azoknak a nagyon-nagyon szoros vonzás körzetében történtek a temetkezések, tehát az nyilván elképzelhető, hogy egy bizonyos település terület éppen nem használt részén temetkeznek, de az biztos, hogy ez az egész az egy világban van. Aha. Tehát egy nagyon jó körülhatárolható világban, és akkor az Alföldön, mert a Dunántúlon még nem következik be, az Alföldön ebben az időszakban jelennek meg azok a temetők, amik aztán tényleg temetők. Aha. És sírsorokkal, sírcsoportokkal, telepektől távol. Az egyik ilyen temető, az európai őskornak talán az egyik legjobban kutatott temetője, ez a Tiszapolgár Basatanyai. A másik ilyen temető, amit érdemes itt megemlíteni, ez pedig a Rákóczi-falvi temető, ami egy új keletű dolog, és ami teljesen fölborította a mi részkori kronológiánkat. De hogy ezek sok síros temetők, tehát a Tiszapolgár Basatanyai az több mint 150 sír, akkor a Rákóczi falvi az majdnem 80 sír, tehát hogy ezek nagy, és az a szerencsés helyzet van Rákóczi falván, hogy egy egyidős települést is sikerült ott föltárni, ami körülbelül egy ilyen 100-120 méterre van a temetőtől, tehát nem túlságosan messze, viszont az nagyon fontos, hogy a kettő között semmilyen nyoma nincs a részkori objektumoknak. Tehát, hogy ott van a telepünk, jó, körülhatárolható két-három ház, meg gödrök, meg van egy telepen belüli sír is egyébként, és akkor ott van tőle, tessék?
Ennyi.
Hát igen. És akkor ott van tőle, tényleg nem tudom, 100-120-140 méterre a temető, aminek szintén tök jó határai vannak, sírsorai vannak, két sírcsoportból áll, stb. Tehát igen, ez először ekkor jelenik meg itt a Kárpát-medencében.
Szóval már elkezdtük körüljárni ezt a dolgot, hogy tulajdonképpen akkor a temetők azok nagyon fontos forrásai a korabeli társadalomra vonatkozó kutatásoknak. Igazából tényleg hogy néz ki ekkoriban egy temető, és mi az, ami itt a társadalomról megmutatkozik, vagy a korabeli társadalomról így látszik a régész számára?
Hát, mint ugye azt itt az előbb is mondtam, itt ez egy rendezett dolog, tehát koncepció alapján zajlik a temetőbe való temetkezés. Az megint egy másik nagyon izgalmas kérdés, hogy ennek a koncepciónak mi az alapja. Tehát, hogy ahogy meghalunk, akkor úgy sorba jönnek egymás után az emberek, vagy esetleg valami fajta más rendező elv az, ami kialakítja. Vagy... Például családok, például... másfajta ilyen társadalomszerveződési egységek. Ezekben a temetőkben általában elég jó mellékleteik vannak a síroknak, tehát kerámia edényekből elég jól ellátottak. Általában 2, 3, 4, 5 edény van egy-egy sírba, de van, hogy 10-nél is több, akkor ugye az aranyak és a résztárgyak is itt fordulnak elő a sírokban.
Bocs, igen. Most jut eszembe. Milyen résztárgyak vannak itt ebben a korszakban, amikről annyit beszéltünk, de hogy nem, az nem derült ki, hogy pontosan milyen tárgyak ezek edények, vagy sisakok, vagy nem?
Tehát, igen, erre tényleg nem tértünk ki. Nagyon jó és nagyon leíró ezeknek az összefoglaló neve, a súlyos résztárgyak. Ezzel persze még mindig nem hoztunk közelebb a hallgatókat.
Funkciót
ahhoz,
szeretnénk hallani.
Hogy funkciót nem fogok tudni mondani, sajnálom, formát fogok tudni mondani. Ezek általában balták, vagy pedig ékszerek, tehát mondjuk vastag karperecek. Vannak tőrök, de a legáltalánosabb forma az a mindenféle balta, csákány, ellentett élő csákányok, és akkor némelyik az tényleg súlyos, tehát hogy 2-3-4 kilós nagy darabok is vannak, ami hát azért egy ahhoz kell anyag, tehát hogy az nem lemezből készül, meg az nem részfüstöt fújnak valamire, hanem az anyag erős. Ja, tehát balták. És akkor visszatérve a sírokhoz, ezek tűnnek fel, állatcsont mellékletek vannak, illetve van egy olyan rítus, ami meglehetősen szigorú, és ez pedig a nemek szerinti fektetésnek a rendszere, hogy a férfiak jobb oldalon, a nők bal oldalra fektetve kerülnek a sírokba, és zsugorítva. Tehát van néhány kivétel, nyilván vannak a szabályterősítő kivételek, tehát vannak, akik nyújtva kerülnek be a sírba, ismerünk hambasztásos temetkezést is a korszakból, de mondjuk a 98% a síroknak az zsugorított, vagy egyik, vagy másik oldalra fektetve. Tehát ezek így néznek ki.
Az elhangzott, hogy a közép-európai részkornak, meg valószínűleg az őskornak az egyik legjobban kutatott temetője ez a Tiszapolgár-vasatanya, és hogy igazából az a kérdés, hogy mik azok a szempontok, mik azok a kutatási kérdések, amik itt vezették a kutatókat, hogy ezzel a lelőhelyjel, ezzel a temetővel foglalkozzanak, és igazából elmondom, hogy mi a célom ezzel, hogy egy kicsit utazzunk az identitás régészet felé, hogy milyen szempontokat lehet itt felvetni, amikor egy nekiállunk a tiszapolgári vasatanyai temetőnek az elemzéséhez.
Hát az első és legfontosabb dolog, ami ehhez kell, az, hogy föl legyen tárva egészben. És az, hogy ezt az 50-es években föl lehetett tárni egészben, annak egy külön története van, nem minden politikai vonaltól mentes
nagyon
története.
Nagyon szívesen.
Ezt igazából a Racki tanár úr szokta mindig nagyon érzékletesen elmesélni, de annyi a lényeg, hogy ezt Kuczi Jánida ásta ezt a temetőt, tényleg az 50-es évek elején. Mm-hmm. Tudták már, hogy ott van, mert a 20-as évek végén, 30-as évek elején volt ott feltárás, és néhány sírt föltártak, de hát akkoriban az 50-es években nem feltétlenül mindenki kapott társatási engedélyt, térképet, meg aztán főleg nem kimenni a határba, csak úgy nem feltétlenül lehetett. Hát Kuczi Jánidának lehetett, mert ő ezt a temetőt még Kuczi Jánidaként, de a következő könyvét már Bognár Kuczi Jánidaként publikálta, és az ő férje az Bognár József volt, aki egy politikus volt, aki az 50-es években több tisztséget betöltött a különböző kormányokban, Budapestnek a főpolgármestere volt, tehát mondjuk azt, hogy ő talán kicsit könnyebben tudott engedélyt szerezni ehhez. Nyilván ez az egyik oldal, a másik oldal viszont az, hogy így föl lett tárva, nagyon-nagyon jól az egész temető, és nem csak, hogy föl lett tárva, hanem publikálva is lett egy nagyon vastag Bibliában, ami kék ugye a kék Bibliában, így van, ami a részkor kutatóknak ugye egy nagyon-nagyon sokáig az alfája és omegája volt a kutatásoknak. És ez angol nyelven történt, ami ugye abban az időben szintén nem volt gyakori, ezért vált elérhetővé a nyugat-európaiak számára is az, ez a publikáció, és hát ezért lehetett ebből a két okból kifolyólag lehetett az, hogy ők foglalkozzanak ezzel, és akkor nagyon sok temető elemzés született. Nem akarom megkerülni természetesen a kérdésedet, hogy elkanyarodjunk, és a identitás régészet felé vegyük a interjú, vagy a beszélgetésnek a irányát. Egy temető az nagyon-nagyon sok mindent mond el az adott társaságról, arról, akik oda temetkeznek. Egy temetőben nyílik lehetőség arra, hogy személyekre vonatkoztatva tegyünk föl kérdéseket, és próbáljunk meg válaszolni ezekre a kérdésekre. Nyilván a módszerek azok az idő elteltével változnak, tehát, hogy a 50-es években nem feltétlenül volt archeogenetika, meg nem feltétlenül volt izotópos vizsgálat, meg ilyesmi. Most már sokkal pontosabb és sokkal részletesebb kérdéseket tudunk föltenni, de a temetőben nyílik erre lehetőség. És a temetőben nyílik arra is lehetőség, hogy egyes emberek és mondjuk a tárgyak közötti viszonyt megvizsgáljuk. Egy településen más kérdéseket lehet föltenni, és más válaszokat fogunk kapni, nem kevésbé izgalmas az is, ugye? De a temető az ebből a szempontból, tehát a legkisebb társadalom szerveződési egységekre, illetve személyekre vonatkoztatva lehet kérdéseket föltenni. Volt itt már szó ugye bioszociális régészetről, tehát ez a forrásanyag, ez nyilván temetőkből fog származni.
Most itt követed az a podcastet?
Képzeld el, én hallgattam egy párat, és csak hogy büszkélkedjek, azelőtt is meghallgattam egy párat, hogy hívtatok. Tehát, hogy...
Köszönjük szépen. Egyszer egyébként nagyon szívesen meghallgatnék egy beszélgetést egy olyan régész, és szóval két régész között, akik tulajdonképpen amellett érvelnek, hogy a települések, vagy a temetők izgalmasabb források. Egy ilyen vitát meghallgatnék.
Partalan vita szerintem.
Ezt Szabó Gábor tanár úr fogja eldönteni, hogy a kincs lehetek a legizgalmasabbak.
Akkor egy ilyen hamas párbaj.
Igen.
Ja, szóval, tehát akkor ezt egy kicsit kifejtenéd, hogy mi az, hogy az egyén és a tárgy közötti viszony, vagy ez erről hogyan gondolkodik a régészet, vagy mik itt a jelenségek?
Ki?
Jó, értem, bolykottálod innen.
Nem, kifejteném. Induljunk el a Basatanyai temetőből, mert ez egy nagyon jó állatorvosi lova ennek az egész dolognak, ami mondjuk az ősrégészet egyik, nem tudom, rákfenéje mind a mai napig. A, amikor ezt Kucianida föltárta ezt a temetőt, akkor meglátta, hogy az anyagi kultúrában bizonyos változások vannak, illetve először azt látta meg, hogy az anyagi kultúrában, amit ugye a sírokba helyeztek az elhunytak mellé, ebben bizonyos csoportokat lehet csinálni. Edényformák szerint, edénydíszítések szerint a réz gazdagság, vagy éppen tehát a réz léte, vagy nem megléte alapján, és ebből, meg hát nyilván ugye a korábbi kutatásokból, a temető alapján Kucianida definiált két régészeti kultúrát, a tiszapolgári kultúrát és a bodrogkeresztúri kultúrát. Ennek az időbelisége, akkor még nyilván máshogy nézett ki, de a C14-es ügyek után úgy nézett ki, hogy akkor a tiszapolgári kultúra lesz a korarészkor 4500-tól 4000-ig, a bodrogkeresztúri kultúra pedig a középső részkor 4000-től mondjuk 3600-ig, 3500-ig. És akkor megszületett a definíció, hogyha mondjuk egy ilyen edény van, egy sírban, akkor az ehhez a kultúrához tart, ha egy olyan edény van a másik sírban, akkor az ahhoz a kultúrához tartozik, és a basatanyai temető az szépen be is volt osztva, hogy na melyik az első periódus, melyik a második periódus, amelyik sír nem feltétlenül fért vele ezekbe, akkor az mondjuk abból mondjuk lett átmeneti sír, vagy nagyon késői sír. Tehát, hogy egy ilyen lineáris dolog rajzolódott ki ezután ebből a temetőből. Arra akarok ebből kiukadni, hogy az anyagi kultúrának a változásait azt szinte minden esetben ebben az időben és későbbi időkben is kronológiai változásoknak tudták be a régészek. Tehát mondhatjuk azt, nyilván ez most egy hülye példa, hogy mit tudom, 4500-tól 4300-ig ilyen meg ilyen edények voltak. Ha már van egy olyan edény, akkor az már csak 4300 után lehetett, tehát hogy itt szépen elkezdtük beslichtolni ezeket a lelet csoportokat különböző időbeli kategóriákba. Aztán hamar... Nem, végül is nem olyan nagyon hamar, de rájött nagyon sok régész arra, hogy ez nem feltétlenül működik így, és hogy az anyagi kultúrának és az embernek a viszonya az lehet más is, mint az időbeliség. És hát erre a mi kora középső részkorunk egy nagyon-nagyon jó példa, mert hogy amint elkezdtek szaporodni az abszolút dátumok, amint előkerült ez a Rákóczi falvi temető, akkor kiderült, hogy ezek a különböző leletanyag csoportok, vagy régészeti kultúrák, ezek nem időben egymás után követik egymást, hanem egy nagy időbeli átfedéssel. Ergo, mondjuk egy tisztán tiszapolgárinak definiált sír, és egy tisztán bodrogkeresztúrinak definiált sír, az egyidejű.
Aha.
És hát itt indul be igazából a gondolkodás, hogy oké, ha nem az időbeliség ennek az egésznek az oka, az anyagi kultúrának a különböző különbségeinek, akkor mi lehet az ok? És az egyik ilyen fajta megközelítés, azon túl, hogy ebbe, és ebben nem biztos, hogy most itt érdemes belemenni, azon túl, hogy a régészeti kultúra fogalmát jól megkritizáljuk, az egyik ilyen megközelítési lehetőség az identitás régészet lesz. Az identitás régészet az egy... Igazából egy nagyon régóta létező dolog, de így kimondva, hogy identitás régészet, így mondjuk az elmúlt 20-30 évben volt a különböző régészetelméleti munkákban. És hát ez nagyon sok mindent fed le, tehát lefedi és most nagyon csúnya szót fogok mondani, elnézést kérek érte, gender régészetet, bocsánat.
Ja, semmi, volt már róla szó, úgyhogy...
Ja, tudom, igen, mert hogy azt is.
Ügyes mentés.
De lehet más, tehát lehet hierarchiának a régészete, lehet ugye a foglalkozásoknak, lehet etnikum régészet, tehát nagyon-nagyon sok... Lehet életkor, így van. Tehát nagyon-nagyon sok ága van ennek az úgynevezett identitásrégészetnek, és hát ahhoz, hogy ezt mondjuk egy kicsit jobban megértsük, ahhoz nem kell nagyon messzire mennünk, ahhoz elég a saját identitásainkat végignézni, mert nekünk is számos identitásunk van, és az, hogy hogyan működik az identitás, az a mi életünkben is tök jól modellezhető és tök jól megérthető, mert hiába mondjuk egy őskori embernek az identitásai lehet, hogy messze vannak a miénktől, de az egész dolognak a működése az alapvetően ugyanaz. És akkor ennek vannak nagyon fontos ilyen ismérvei, vagy ilyen sarokkövei, hogy ez egy, és ami igazából bonyolultá teszi az egészet, az az, hogy ez egy, az identitás az egy nagyon állandó dolog, hiszen mégiscsak hozzám kötődik, én meg elég állandó vagyok, ti is elég állandóak vagytok, igen. De mégis egy állandóan változó dolog, hiszen a életkorral, a élethelyzetekkel mindennel változhat, megjelenhet új identitásunk, bizonyos identitásaink háttérbe szorulnak, és hát az is egy nagyon fontos dolog, és ez a régészet szempontjából is nagyon fontos, hogy az identitás az egy szituatív jelenség, tehát minden identitás az adott szituációtól függ. Most itt benne vagyunk egy szituációban, vannak identitásaink, ti kérdeztek, én izzadok a kérdésektől, és akkor ez, hogyha vége az adásnak, meg fog változni.
És mondjuk, de az nem változik, hogy mind a hárman
izzadunk.
Mind a hárman izzadunk, és mind a hárman valamilyen módon közünk van a régészethez.
Így van, ez nem változik, csak mondjuk, de tényleg ezt a példát szoktam mindig mondani, hogy van a vizsgaszituáció, ahol az egyetemi professzor téged halálra szivat, és épp csak, hogy átenged egy kettessel, és aztán fél óra múlva összetalálkoztok mondjuk a Astoria aluljáróba, ahol te jegykezelő vagy, és te szivatod halálra őt, hogy nincsen jegye, és lehúzod 8000 forinttal. Tehát, hogy ezek ilyen gyorsan tudnak változni, és ilyen gyorsan tud semmivé lenni az a fajta egyetemi hierarchia, mondjuk, ahogy kilépünk az egyetem kapuján. Tehát szituáció, és térfüggő ez az egész. És akkor visszakanyarodva itt a temető kérdéséhez, az a nagyon-nagyon becsapós ebben, hogy ez egy szituáció, és egy szituáció hoz kapcsolható identitásoknak a megjelenését képezi le nekünk. Tehát, a régészetnek.
Ez egy nagyon hangsúlyosan, ez egy temető, és nem változik nagyon, jó esetben nem változik az ott elhelyezett dolog egy idő.
Egyrészt igen, másrészt pedig ez egy temető, és abban a szituációban azok az identitások fognak fontossá válni, olyan fontossá, hogy ezt ki is fejezzük, mondjuk tárgyak odatételével. Uh-huh. De ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy egy település kontextusban, egy település szituációban ezek az identitások fejeződnek ki. Tehát hülye példa, ugye mondtam az előbb, hogy a fektetési irány az a biológiai nemhez 95%-ban kapcsolódik a biológiai nemhez, de ettől még a településeken nem biztos, hogy volt különbség ebből a szempontból mondjuk férfiak és nők között, mert nem ott fejeződött ki, hanem kifejeződött a temetőben. Nem biztos, hogy ez így volt, ez most csak egy ilyen légből kapott példa.
A településeken egyébként lehet ilyen identitásrégészeti kérdéseket felvetni?
Másfajta kérdéseket lehet felvetni, de igen, identitásrégészet ehhez kapcsolható kérdéseket föl lehet vetni, de ott nyilván nem tudunk mondjuk az egyénekre koncentrálni, tehát nem tudunk feltétlenül az egyéni szinteken megjelenő és kifejezett identitásokra koncentrálni. Településeken mondjuk lehet nagyobb, magasabb szinteken, tehát magasabb társadalom szerveződési szinteken.
Tehát nem egyéni, hanem mondjuk csoportidentitás.
Igen. Ilyen kérdéseket föltenni. És akkor mondjuk föl lehet azt tenni, hogy települések között van-e hierarchia, vagy nincsen hierarchia. Vannak-e olyan telepek, amik gazdagabbak, esetleg erődítettek, esetleg nagyobb népességgel rendelkeztek, és vannak-e olyanok, amik ilyen kis szerencsétlenebbek. Ilyen a részkorban egyébként nem nagyon van. Tehát, hogy sajnos, ez majd a bronzkorba fog bekövetkezni. Tehát a részkorban egy meglehetősen egységes kép az, ami a települések alapján kirajzolódik. Viszont az is látszik, és ez a telep anyagokon látszik, hogy én ugye a disszertációmban a település kerámiát vizsgáltam, és olyan eredményeket láttam, hogy minden településnek megvan a maga preferenciája abban, hogy milyen edényeket készít, és milyen edényeket használ, és hogy díszíti azokat. Uh-huh. Ezek nem nagy különbségek, de különbségek, és akkor ebből én arra következtettem, hogy ezen a szinten, ebben a rétegben nincsen olyan erő, ami megmondja a telepeknek, hogy ti már pedig ilyen kerámiát használtok, és egységes lesz az egész az Alföldön. Aha. Hanem ők eldönthetik, hogy hát én most ezt szeretem, hogy így pöttyögtetem, meg úgy pöttyögtetem. A másik az meg máshogy szereti. Uh-huh. Tehát, hogy ebből a szempontból nem volt egy ilyen megfogható, egy ilyen nem tudom, rendező elv.
Uh-huh. Szerintem igazából elég jól körüljártuk azt, amit szerettünk volna, úgyhogy Szilágyi Mártonnak nagyon szépen megköszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és rendelkezésünkre állt ebben a picivel több, mint egy órában. Uh-huh. És
játékkérdés.
Jaj, tényleg, persze.
Pedig... Igen, az engem is érdekel most.
Az a szomorú, hogy a diszertációdat, ahogy így átlapoztam.
Átlapoztad? Nem átolvastad?
Most olvasom újra. Szóval átlapoztam, nem találtam pontos adatot arra vonatkozóan, hogy te azt írod, hogy valamivel több, mint 13 ezer edénytöredék. Úgyhogy igazából mind a ketten eltaláltátok a...
Akkor jó. De... már tudom, miért írtam ezt, jó, de nem mondom el.
Jó. Értem. Szóval, ja, de akkor ez egy elég masszív munka lehetett, úgyhogy...
Jó volt.
De... Jól van. Jó, ez is bizonyítja,
hogy... Diplomatikus volt.
Ez is bizonyítja, hogy nagyon sokat tudsz a részkorra.
Ez egy annyira jó zárószó, hogy ezt írni nem lehetett volna jobbat ennél.
Pedig nagyon, most, hogy így elhagyta a számot, ez onnantól már meg is bántam. De... Jól van. Marci, nagyon köszönjük, hogy
itt voltál. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Sziasztok!
Ez volt az Ásatalk Podcast, Magyarország első régészettel foglalkozó podcastje. Az Eper Rádió mikrofonjánál Pillik Bertalan és Sós Bence bírta szóra a régészetet.